Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
Na hát ugye az FTX összeomlásról mindenki hallott, jelen pillanatban is még csak latolgatják azoknak a pereknek a sorait, amit majd megpróbálnak a bent ragadt tulajdonosok a pénzük érdekében megtenni. Minden esetre bizonyos szakértők rögtön elkezdték az FTX összeomlás után mondani, hogy elérkezett az a fordulópont, amit korábban megjósoltak a kriptodevizákkal, kriptovalutákkal vagy kriptopénzekkel kapcsolatban, hogy most lehull a lepel ezekről a pénzekről. Ugye az egyik hang az volt, hogy a liberális gazdaságtannak az üveghangra csiszolt eszközéről van szó, magáról, arról az eszközről, ami teljesen decentralizált, szabad, és csak a piac szabályait követi. A másik oldalról viszont az a kritika érte ezt az egészet, hogy veszélyes piramis játékról van szó. És nem a blockchain technológia, amiről beszélünk, hanem a kriptopénzek. Hogy mit gondol erről Nemes Dániel közgazdász, fintek szakértő, azt mindjárt megtudjuk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Először egy kis ismeretterjesztés. Mi az az FTX, és egészen pontosan hogyan romlott össze?
Az FTX az egyik legnagyobb kriptotőzsde volt, ahol kriptopénzeket lehetett adni, venni, és ami különlegessé tette, hogy nagyon komoly tőkeeltételes ügyleteket is lehetett végezni, magyarul, hogyha az ember berakott valamennyi pénzt, akkor ennek a sokszorosát tudta megforgatni úgy, hogy hát papíron ez a tőzsde pótolta ki neki a különbözetet, és kicsi árfolyamozgást lehetett ezzel nagyon-nagyon fölnagyítani, ami egészen jól működhetett ezeknek a idézőjelben befektetőknek, amíg az árfolyamok fölfelé mentek. Hiszen, hogyha mondjuk 1%-kal fölment a bitcoin árfolyama, akkor az FTX segítségével nagyon rövid idő alatt akár 5-10-20%-kal vagy még többet is tudtak keresni. És hát amíg ez fölfele irányba ment, addig nem is volt ezzel egyáltalán semmi gond. Most, hogy lefele mennek az árfolyamok, most már azért egyre nagyobb bajt tudott ez okozni, különösen, hogy azok a kamatok, amiket kínált nagyon sok kriptotőzs, de így az FTX és a betett mindenféle kriptopénzek után, azok hát, mint kiderült, tulajdonképpen egy pilótajátékot finanszíroztak, és valójában azok a pénzek egyáltalán nem voltak meg az FTX-nél, amiről ezt állították, hogy ott van. Így aztán, amikor elfogyott a valós pénz, ugye a kimutatott pénz és a valós pénz közötti olló egyre nőtt, és amikor a valós pénz elfogyott, akkor egyik pillanatra a másikra omlott össze az FTX.
Tehát akkor nem olyan egyszerű a helyzet, hogy a FTX tulajdonosa, aki erős mondatokkal közölte, hogy bedől az FTX, az elmes egyszerűsége ellopta ezt a pénzt.
Nem, én azt gondolom, hogy ha ő lopott is pénzt, ami egyáltalán nincsen persze kizárva, akkor is ez meg sem közelíti az elégett vagyonnak a mértékét. Lehet, hogy lopott, ezt nem tudjuk, ezt majd kiderítik. De elképesztő bonyolult cégstruktúrát hozott létre, tehát nem olyan egyszerű ezt kideríteni egyáltalán, hogy most akkor lopott vagy nem lopott belőle, de az biztos, hogy a túlnyomó többséget nem ellopta, hanem egyszerűen sosem volt meg.
Uh-huh. Ott van ez a Sam Bankman-Fried, ugye, SBF rüdítéssel nevezett ember, az egyik kriptomessiás, ugye az FTX-nek a tulaja és annak a konglomerátumnak a tulaja, aki lényegében még egy alapot is pénzelt ebből az egészből.
Így van, sőt, tulajdonképpen ezzel az úgymond befektetési alappal kezdődött az egész, és akkor ennek a kereskedéséhez hozta létre később SBF az FTX-et, illetve amit nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem csak a kriptotőzsdéről beszélünk, hanem ő létrehozott különböző kriptopénzeket is, amikből az FTT volt a legjelentősebb. És tulajdonképpen az FTT összeomlása indította el ezt a dominót, ami végül is az egésznek a bedőléséhez vezetett. SBF valóban az egyik úgymond messiás volt, egy eléggé furcsa jelenség, nagyon szokatlan hajviselettel, rövid nadrágban jelent meg a befektetők előtt, meg konferenciákon. Most már inkább komikusnak hangzik az, amit eddig mondtak róla, hogy milyen szokatlanul forradalmi volt az, hogy miközben a befektetőkkel dollármilliárdokról beszélt, a közben mindenféle videójátékokkal játszott, egyébként nem túl tehetségesen. Ez olyan vagánynak tűnhetett ezek szerint sok befektető számára, akik most akarják a fejüket, hogy
biztos. Na most akkor egy érdekes és stratégiai kérdést tennék fel. Ugye a kriptodevizákat nagyon sokan támadták, köztük jegybankok is, meg a bankok is, erre a kriptósok mindig azt mondták, hogy na jó, mert féltik a pozíciójukat. Na most eljött az igazság pillanata, mert hogy oké, bedőlt egy kriptotőzs, de mondhatnánk, lapozzunk tovább, majd valahogy túléli magát.
Legnagyobb.
De hát egy akkora presztízs veszteség ez az egész kriptónak, hogy erre a példára mutogatva bizonytalanná válhat az egész jövője, hiszen mondhatják a szabályozó hatóságok, hogy na ezért kell szabályozni, viszont hogyha megszabályozzák, akkor a kriptó elveszíti pont azt a vonzerejét, ami miatt felfutott.
Szerintem akkor részletesen nézzük ezt meg, ezt a kérdést, mert több minden elhangzott benne. Az egyik az, hogy pont az a mítosz, az egyik legenda, vagy vonzerű, hogy decentralizált.
Igen, ugye nagyon sokan az előző válságnál úgymond csalódtak a hagyományos pénzügyi rendszerben, és akkor az az alóli szabadulásnak az egyik jelképe tulajdonképpen az egész kripto piac. És hát idáig ugye végig azt mondták, hogy jaj, hát milyen jó, hogy ez nem a hagyományos szabályozás alá tartozik, sőt, hát semmilyen szabályozás alá nem tartozik, a piac majd ezt szépen eldönti, és hagyja mindenki őket békén. Most pedig nyilván, hogy elégett a pénzük ebben a csalásban, meg a többi csalásban, meg hát ki tudja, hogy a további csalásokban mennyi fog még elégni, már is szabályozás után kiáltanak, hogy hú, hát hol vannak itt a szabályozók, meg a rendőrség, meg mindenki. Na most, ugye a kriptopénzeket az én véleményem szerint leginkább a hit tartja életben, hiszen nincsen mögöttük egy olyan fedezet, ami egy normál pénz mögött meg szokott lenni. Ugye ott már nincsen aranyfedezet a hagyományos pénzek mögött sem, most már jó pár évtizede, viszont ott van a mögöttük lévő államoknak a gazdasági, politikai, katonai ereje.
Jó, az is egy bizalom egyébként, tehát ott is egy bizalom tartja életben a normál pénzeket, és csak ott van, amit felsorakoztattál mögötte.
Így van, pontosan, tehát ezt a bizalmat, ezek a dolgok támogatják meg. A kriptopénzek mögötti bizalmat kérdés, hogy mi támogatja meg. Az én megítésem szerint a szintiszta hit, illetve ez a pilóta játék, ami nagyon sok mindenre visszavezethető, többek között arra az elképesztő pénzfúrásra, amit két éven keresztül a jelentősebb központi bankok végeztek. Tehát a pénz kereste a helyét és megtalálta többek között a folyamatos árfolyam növekedésben lévő kriptopénzekben, ami most, ahogy visszafordult, erősen eltűnőben van egyébként is, és valóban most a bizalom is megingott, hiszen most látjuk az árnyoldalát annak, hogy nincsen szabályozás.
De akkor decentralizált ez az egész? Tehát az, amiben a szabadság hívei hisznek, ez a dataista hozzáállása, az új vallásnak a hozzáállása, ez igaz? Decentralizált? Független a nagybankoktól és a gazdag bankároktól?
Én azt gondolom, hogy nem, elképesztő vagyonkoncentráció van a kriptopénzekben. Ez pénzenként változó, hogy a legnagyobb 10-50-100 tulajdonos az mekkora részét birtokolja az egyes kriptopénzeknek, de jóval jelentősebbet, mint a hagyományos pénzeknél. De minden esetben jóval jelentősebb, még az igen elterjedt Bitcoinnál, illetve Ethereumnál is a top néhány tulajdonos az elképesztő részét teszi ki az összes tulajdonosnak. Tehát ilyen szempontból már is nem decentralizált technikailag, természetesen ez lehet attól még decentralizált, viszont pont azért, mert itt ugye bonyolultabb kriptográfiai eljárásokról van adott esetben szó, a technikát az átlagember nagyon sokszor nem tudja biztosítani magának, és ezért veszi vette igénybe ezeket a különböző kriptotőzsdéket, hogy ott kereskedjen a pénzekkel. amikből hát ugye most egy igazán nagy maradt a Binance az FTX beomlása után, de az én javaslatom mindenkinek az volna, hogy onnan is vegye ki a pénzét. Persze a igazi hardcore kriptohívők azt mondják, hogy ha nem a saját tárcádban tartod illetve nem a saját kulcsaiddal tárolod a kriptopénzeket teljesen függetlenül ezektől a tőzsdéktől, csak akkor van biztonságban, hogyha ha nem náluk tartod, és ebben bizony valóban van sok igazság is, csak hát attól még, ugye, hogy fizikailag vagy hát logikailag megvan ez a kriptopénzed, nem biztos, hogy annak értéke is van.
Mi jön most szerinted? Oké, maradt a Changpeng Zhao-nak a Binance tőzsdéje, tehát akkor az most a legnagyobb szereplő, aki egyébként kivonult az FTX megmentéséből, mert volt egy alkalom, hogy ugye betársuljon, finanszírozza ezt a buktát, és ő legyen a nagy, aki fölemészti a kicsit, de amikor látták, hogy itt azért elég komoly szövetségi büntény, meg ilyesmi merül fel, akkor ők is kihátrálták belőle.
Igen, ez egy nagyon vicces történet, ugye az előző nagy kripto összeomlásnál itt a tavasz végén, nyár elején pont SBF volt az, aki a kriptovilág megmentőjeként próbált egyszelegni, és úgymond kimentette a bajba jutott kriptocégeket, illetve az abba befektetőket, és rögtön meg is jelentek a egyébként elég szomorúan mértékadónak tekintett pénzügyi lapokban is, hogy ő most itt az új Jean-Pierre Paul Morgan, aki ugye annak idején a nagy pénzügyi válságban mentette ki a bankokat, de tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy elképesztő összefonódás van ezek között a különböző kripto vállalkozások a tőzsdéik, illetve a pénzek között, keresztbe kasul hiteleznek egymásnak, és hogyha a pilóta játéknak az egyik eleme megborul, akkor előbb-utóbb az egész meg fog borulni, és ezért is mondom, hogy a Binance-ból is érdemes kiszedni nagyon gyorsan a pénzeket az én meglátásom szerint, mert a pilóta játéknak ez is része, nekik is nagyon sok pénzük maradt benn részint az FTX-ben, részint már korábban összeomlott más kriptovalutákban, illetve hát más kriptovalutákkal is ugyanez a helyzet, hogy nem biztos, hogy helyt tudnak állni az összes követelésért.
Akkor leáldozott a kriptóknak? Mert hogy közben pedig azért elindultak olyan fejlesztések, nagy bankházak, meg befektető cégek, hogy mindenki elkezdett saját kriptót fejleszteni.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy itt megint csak érdemes, ahogy a műsor elején is mondtátok, különbséget tenni a blockchain, illetve a különböző kriptopénzek között. Azt, hogy a nagyon nagy bankházak elkezdték a saját blockchain alapú kriptopénzeket megcsinálni, én azt gondolom, hogy ez most valóban vissza fog egy picit esni, a lendületből visszavesznek, mert egyszerűen, amikor ránézünk az árfolyamokra, akkor idáig lehetett talán azt mondani, hogy ebből nem lehet kimaradni, de azért, ami az idén történt a kriptopénzek világában, hogy még a legjelentősebbek is elvesztették az értéküknek a túlnyomó részét, tehát az árfolyamok hetedükre, nyolcadukra estek, még a megbízhatóbbnak tűnő, vagy nagyobb kriptopénzeknél is, ez éppen nem motiválja őket arra, hogy ezeket a fejlesztéseket most nagy erőkkel folytassák.
Okay, akkor hát jön a kriptotél, ezzel riaszgattak azért már jó előre.
Igen, könnyen elképzelhető. Tehát az előző témára visszatérve, ugye most a CZ mondja azt a Binance-nak a vezetője, hogy akkor itt megpróbál mindenkit kimenteni, ahogy az előző körben az SBF. Ha ő nem dől be, akkor persze nyilván ez a kriptotél, ez lehet, hogy egy picit kitolódik, de összességében én azt gondolom, hogy ezek összerakódnak. Tehát ahogy most a jegybankok elkezdtek szigorítani és kiszívni a gazdaságból az elképesztő mennyiségű pénzt, amit az elmúlt két évben belepumpáltak, tehát itt több 10%-kal növekedett minden jelentősebb devizánál a forgalomban lévő pénznek a mennyisége, ahogy a jegybankok ezt a Covid hatásainak az ellensúlyozására belepumpálták a gazdaságba, vagy legalábbis így gondolták, és ami miatt most ugye jelentős részben az infláció is megjelent. ez hajtotta fölfele az egészet, most, hogy próbálják kiszivattyúzni, ez pedig lefele hajtja. Ugye éveken át hallgattuk, hogy a kriptopénzek az infláció ellen is kitűnő védelmet nyújtanak. Hát, hogyha ránézünk az árfolyamokra, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt látjuk. Aki kriptóba rakta a pénzét, hogy az infláció ellen védekezzen, az most valószínűleg vakarja a fejét.
Jó, hát ezt csak beszüntetni lehet most ezt a beszélgetést, mert különben tudnánk folytatni, de köszönjük szépen, egy picit tisztában láttunk most, hogy mi történik. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket. Szép napot neked, jó munkát.
Sziasztok.
Nemes Dániel közgazdász, fintech szakértővel beszélgettünk, mondja Danás.
A hallgató meg ránk dörrent, hogy ti is nyomtátok ezt a egy heti rovattal, mi nem nyomtunk semmit, emberek, hanem próbáltuk megismertetni ezt az egész világot a közönséggel, hogy tudja mindenki, hogy merre hány méter. Vannak, akik
fel a figyelmet,
optimisták ebben az ügyben, továbbra is.
Mind a Bloombergen, mind a Reutersen, mind a CNN-nek az oldalán kiemelt helyen, pontosan az államkötvények mellett ott vannak a kriptopénzeknek az árfolyamai, foglalkoznak ezzel, mert egy tőzsdén kereskedett eszközosztályról van szó. Ez pedig egy gazdasági műsor, ezt a hallgatót köszönöm. Köszönjük szépen.
Milyen szerencse, hogy bankok még sose dőltek be.
Igen, ez így van, abszolút. Igen. A másik oldalt is meg kell
utólag
hallgatni,
mindenki okos, szabályozatlan piacon vakerálni, meg veszélyes, hát, írja a hallgató.
Meg, hogy mennyire szabályozott és szabályozatlan, pont erről volt szó, de ez nagyon érdekes téma, úgyhogy fogunk még beszélni róla.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.